Még mindig gasztronómia, illetve az életünk, amiről beszélgetünk, ezek kapcsolata. Havas Dóra gasztroblogger a vendégem, és hát arról beszéltünk, hogy van rengeteg nem szeretem feladat, amit akár stopperrel mérve, de meg kell ugrani, igen, tovább kell lépni, és utána megjutalmazni magunkat egy szeretem feladattal, ami szintén az életünk része. De mielőtt belevágnánk a további feladatokba, vagy a további nehézségekbe, vagy a megugrandó dolgokba, elárultad nekem, hogy van egy új és nagyon szeretem dolog az életedben, ez pedig a hullámszörf.
Igen.
Ami úgy rárémel arra, hogy néha lent vagyunk, néha fent, igen, vagyunk, vagy legalábbis nekem ez jut róla az eszembe. Mit ad neked? Ez az extrém dolog.
Igen.
Mert ez az.
Ez az. Valahol egy kicsit extrém. Én mondjuk szeretek néha ilyen bungee-val is kiugrálni, meg nagyon pici korom óta síelek, tehát hogy nem állnak távol tőlem az ilyen veszélyesebb sportok. A hullámszörfözést egyik legjobb barátnőmnek köszönhetem, akivel mindig együtt szoktunk nyaralni. Ő neki nincs gyereke, és amikor az én gyerekeim az apukájukkal nyaralnak, akkor mi mindig kettesben elmegyünk nyaralni, és a Covid előtt mondta, hogy neki mindegy, hogy hova megyünk, az a lényeg, hogy tanuljunk meg szörfözni. Most mondtam, hogy jó, persze, tanuljunk meg szörfözni. És szerintem egyikünk sem volt vele tisztában, hogy ez fizikailag mennyire egy jó fizikumot igénylő dolog. Úgyhogy én nem is tudom, 200 000 kalóriát égettünk el naponta, mire kivergődtünk egyáltalán, tudod, így kievezve, hasonfekve a hullámok mögé, hogy utána megtanuljunk fölállni arra a hullámra. De akkora élményt adott, és pont egy olyan pillanatában kapott el az életemnek, amikor azt megtanulni, hogy nem tudsz mindent kontrollálni, hanem vannak nálad sokkal nagyobb erők,
például
mint például az óceán, igen, aki sokkal erősebben fog irányítani, mint te magad, viszont, hogyha türelmes vagy, akkor az egyik hullám után, amit nem tudtál meglovagolni, jönni fog a következő, és a következő, és a következő, és csak rajtad múlik, hogy melyiket választod ki magadnak, és az egy ilyen könnyű sétagalop lesz, vagy egy ilyen nagyon sportos és nagyon agresszív utazás lesz, az már mind rajtad múlik, és hogy harmóniába kerülsz saját magaddal ez által. Na hát nekem ezt hozta a hullámszörfözés először, azon túl, hogy nagy nehezen felvergődtem a deszkára, és fel tudtam rajta állni, és ki tudtam jönni egy nagyon pici hullámmal, és aztán pedig azt hozta, hogy ez egy olyan sport, amit, hogyha megtanultál, akkor 85 évesen is tudsz csinálni, és most 46 éves vagyok, és érzem már azt, hogy így el kell kezdeni egészen máshogy foglalkozni magammal. Sokkal tudatosabban kell a testemet felkészíteni az előttem álló 50 évre, tehát hogy nem lehet már ellébecolni az edzéseket, meg nem csinálni.
Nem, hogy edzeni kell lehet?
Hát én amúgy is szoktam, uh-huh, de hogy ehhez meg kifejezetten kell, igen. Tehát hogy azt gondoltam, hogy ez egy tök jó dolog lesz, hogyha én síelek, meg szörfözök majd 70 évesen, akkor ez milyen jó. És mellette meg egy óriási kihívás, tehát ez egy nehéz sport.
Hát meg összetörhet az a hullám.
Nem, azt én nem érzem. Tehát, hogy én nem hiszem, persze vannak extrém szörfösök, akik ilyen óriási nagy hullámokon szörföznek, uh-huh, és ők össze tudnak törni. Én azt gondolom, hogy azon a szinten, ahogy én szeretnék szörfözni, még nem tudok, de tanulom, azon a szinten nem fog engem összetörni semmi, észnél kell lenni, meg tudni kell, meg kell tanulni az óceánt is, de hogy ez inspirál ebben nagyon, hogy egy csomó mindent meg lehet tanulni, ami hat a mostani életemre is, viszont egy...
Tehát minden napokban tudod ezeket,
igen,
a tapasztalatokat,
igen,
használni.
És közben meg egy tök jó sport.
Ugye nem úgy indultál neki az életednek, hogy a gasztronómia a te utad, hanem ugye a marketinggel foglalkoztál, és lehet, hogy egyszer, vagy előfordulhat-e, és itt igazából ez egy kérdés, hogy előfordulhat-e egyszer, hogy a gasztró utadnak vége szakad, és valami teljesen mással fogsz foglalkozni?
Szerintem simán előfordulhat. Például gondolom azt is, hogy majd egyszer lesz egy szörfös panzió, és azt fogom az óceán partján működtetni, és akkor lehet, hogy minden reggel én fogom sütni a banánkenyeret az ott nálam nyaraló szörfösöknek, és azt fogják reggelizni, és akkor lesz benne egy kicsi gasztró, de akkor mégis egy panziót fogok vezetni. Szóval vannak ilyen gondolataim, olyan gondolataim is vannak, hogy nagyon sok tudást és tapasztalatot összeszedtem az elmúlt 10-20 év alatt, és lehet, hogy ebből lehet majd valami mást kialakítani, vagy ezt átadni. Úgyhogy nem gondolom, hogy feltétlenül mindig gasztrotartalmat fogok gyártani, de még azt se gondolom, hogy szeretném ezt abba hagyni.
Ugye gasztronómia, ami most még ugye teljesen kitölti az életedet, és hogyha azt nézzük, hogy hol teszed ezt, azon túl, hogy nyilván az interneten bármi elérhető, de azért mégiscsak Magyarországon vagyunk, egy kicsi piacon, egy olyan piacon, aminek a vásárló ereje, vagy a bio és az önt fenntartó gazdaságoknak a léte azért nem olyan nagy, mint hogyha külföldi,
igen,
példákkal hasonlítjuk össze. Találkozol ilyen jellegű akadályokkal a mindennapokban, vagy behatárolja ez, hogy hová lehet eljutni?
Azt hiszem, hogy be. Én azt a részét most már megpróbálom teljesen elengedni, és tényleg bízni abban, hogy engem az fog követni, aki tud azzal azonosulni, amit képviselek. Azok a nénik, akik minden nap oda kommentálják a Facebookon a receptjeim alá, hogy ez drága, azzal ugye nem nagyon tudok mit kezdeni, mert tényleg az van, hogy most az élet drága. És azok a dolgok, amiket...
Hát egy évvel ezelőtti helyzet, igen, ezt viszonyítva...
Igen, különösen.
Igen, különösen.
És hogyha még azt nézzük, hogy én próbálok egy kicsit igényesebb, egy kicsit tudatosabb recept halmazt képviselni, akkor ez még egy kicsit drágább. Tehát én hiszek abban, hogy engem azok az emberek követnek, akik ezzel tudnak azonosulni. Úgyhogy egyrészt ugye behatárolja ez, hogy a követőim mit fogadnak be, és nyilván nem lehet a világ végéig növelni ezt a követőtábort, mert ez a követőtábor még nagyrészt Magyarországon szeret disznóhúst fogyasztani, kolbászt tölteni, amiket én viszont nem szeretek. Tehát, hogy egyrészt
pörkölt,
van...
nokedlé, gulyás, és igen, egy csomó olyan dolog, amiben felnőttünk.
Igen. Igen, és én ugye pont azt próbálom képviselni, hogy ezek nagyon jók, és ezeket nem kell megtagadni, de ezek nem egészséges dolgok. Tehát, hogy lehet néha gulyást levest enni, mert én is nagyon szeretem, de nem lehet minden nap disznóhúst fogyasztani, mert nem tesz jót se a szervezetünknek, se a bolygónknak. És ezt még mindig nehéz lebontani. Tehát, hogy ez még mindig, és én ezt nem csinálom harcosan, én nem azt tűzöm a zászlómra, hogy le a disznóhússal, hanem próbálok minél több érdekes, izgalmas salátát, zöldséges ételt oda kitenni, hogy akinek tetszik, azt találja meg. És nyilván nem csak a befogadói oldal limitált, hanem a hirdetői oldal is limitált, hiszen sokkal több pénze lesz egy szalámi gyárnak Magyarországon, mint valami alternatív biokertészetnek. De hát ezzel együtt kell élni.
Viszont, ha jól értem, hitelesen és önazonosan kell működni.
Én azt gondolom, hogy én így szeretnék működni. Tehát, hogy szerencsére nem szeretnék kacsalábon forgó palotát holnap után felépíteni, tehát, hogy nem azért dolgozom, hogy az meg legyen.
Ugye említetted az elején, hogy már gyerekkorodban is inkább a színhúst meg a kevés húst fogyasztottad, és ezen gondolkoztam, hogy mi az oka annak, hogy inkább zöldségek, gyümölcsök kerülnek most előtérbe a főztődben, vagy a receptjeidben, inkább a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az ízlés, vagy az egészség, tehát hogy melyik, milyen mértékben?
Ez mind együtt. Tehát, hogy nem hiszem, hogy csak azért, hogy megmentsem a bolygót én egyedül Havas Dóra, úgy döntenék, hogy akkor én egyedül Havas Dóra nem eszem több disznóhúst. És ez mindenre igaz, de hogy az a sok dolog együtt viszont meg mindenkire hat. És azért sokan gondolkoznak úgy most már, mint én, vagy még úgyabb. Azért a veganizmus is most már a harcos, mindenkit szeretnénk megverni, aki eszik húst irányzatból, ugye finomodott, és most már azért nagyon sokan választják a növényi táplálkozást, egyre több olyan termék elérhető, ami ezt támogatja. Szóval, hogy mozdul ebbe az irányba a világ is, tehát, hogy kezdi belátni a világ, hogy ez a túltermelés, amiben az elmúlt 20-30-40 évben éltünk, az egyáltalán nem fenntartható. Sokkal lassabb ütemben alkalmazkodunk ehhez, mint ahogy kellene. És akkor mellette ott van az is, hogy a táplálkozástudomány is egyre inkább egy tudományág, ami egyre több információval szolgál arról, hogy hogyan is kéne felépíteni egy egészséges étrendet, és sajnos az a hagyományos magyarnak mondott gasztronómiával nincs nagyon köszönő viszonyban.
És mi a helyzet akkor a cukorral, mert ez viszont megint csak egy,
hát igen,
ilyen
ez egy
kritikus,
nehéz,
pont,
kritikus pont,
főleg a gyerekeink életében, akik mindent ugye a boltban is szemmagasságban készen kapnak.
Igen. Hát szerintem egyrészt két dolog van, a gyerekek meg a cukor. A gyerekeket az elején szerintem nagyon erősen influencernek kell lenni a szülőknek otthon, és nagyon erősen befolyásolni kell abba az irányba, hogy mit eszünk meg, és mit nem, és ezt pici korban még lehet.
Igen. Akkor nagyon könnyen megy, hiszen akkor kizárólag te befolyásolod,
igen,
a gyermeket.
Igen, és aztán jön az óvoda, ahol ez elkezd elromlani, mert például az én gyerekem, aki 3 éves koráig az Artúr csak rostkenyeret kapott, az utána hirtelen a fehér kenyér és a libazsír lett a kedvence.
Igen, de én azt értettem, amikor ilyen bölcsödés óvodáskorban ismerte meg a gumicukrot,
igen,
nem otthon.
Igen, igen.
Az egyik gyermekem. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon furcsa,
igen,
volt, hogy miért kell elrontanunk,
igen,
őket,
igen,
ha még?
Igen, ha még nem ismerik.
Ha még nem
pontosan
sikerült.
De jó, de képzeld, hogy nálunk például megtörtént az, hogy tavaly nyáron itthon voltak a barátaink Amerikából, és elmentünk libegőzni, a libegő alján pedig volt egy vattacukorárus, és az én 10 éves fiam azt mondta, amikor ott a többiek jöttek, hogy vegyünk vattacukrot, hogy én még nem ettem vattacukrot, mert egy bizonyos valaki, és csúnyán rám nézett, nem engedte. És úgy voltam vele, hogy tudod, mit 10 éves vagy, egyél egy vatta cukrot. Hát egyszerre vett soha többet, mert olyan édes volt. Szóval, hogy ezt azért 10 éves korig el lehet húzni. Én most nekem az a tapasztalatom, ezt a vasmarkúságot, vagy nem tudom, a szigorú szabályok betartását. A nagyfiam gyors étterembe jár, mert mindenki oda jár, de úgy vagyok vele, hogy ő vissza fog találni. Tehát ez most ugyanúgy a kamaszkornak egy ilyen kilengése, de hogy én tudom, hogy ő tudja, hogy mi az egészséges étel, mert azt már megtanítottam neki, szóval ez a gyerekek
hát
része.
Ez, hogy biztos, hogy van felelősségünk ebben.
Nagyon nagy szerintem ebben a példamutatásban is, meg egyáltalán a hozzáállásban is a felelősségünk. A másik oldalon viszont azt gondolom, hogy a sütemény az egy jó dolog. Én nagyon szeretem a süteményeket, és azt is gondolom, hogy a sütemény az akkor lesz igazán finom, ha abban cukor van. Nem jók az alternatív édesítőszerek, mert nem lesz olyan a piskóta, és nem jók a nyers vegán sütemények, mert azok nem finomak nekem, hanem inkább azt gondolom, hogy a tudatosság itt abban van, hogy nem eszünk meg minden nap egy mogyoróbuszos, nem tudom én milyen tortát, hanem mondjuk csak 2 hetente egy szeretet, de akkor az legyen olyan. Akkor abban legyen cukor, és legyen csoki. Igen, úgyhogy ezért vagyok én tudatos hedonista, mert hogy közben meg a jó dolgokat, a vajat, meg a cukrot, jó dolgokat. Az egészségtelen, de finom dolgokat én is szeretem, és tényleg azt gondolom, hogy azért a kiegyensúlyozott életbe bele kell, hogy férjen néha egyszer egy csoki torta.
Nem fogunk ezen összeveszni, mindjárt folytatjuk.